vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepi szentmise keretében Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár áldotta meg a megújult esztergomi bazilikát. Az ünnepi szentmisén részt vett Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke, valamint Semjén Zsolt Magyarország nemzet és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök helyettese is. A homíliában elhangzott, Isten igéje megvilágítja mai ünneplésünket is. Szent helyekre nagy szükségünk van, ahová maga Isten jön el szabad akaratából, hogy találkozzon népével. A fizikai templom, amely Jézus teste, kiterjed arra a szellemi templomra, amely az ő egyháza. Krisztusban kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ez Krisztus testének meghosszabbítása. Természetesen vannak kőből és fából készült templomaink, ahová Isten eljön, hogy találkozzon népével. De a legfontosabb templom, az élő templom, Isten népe, maga. Ő benne egybeépülünk, és a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává leszünk. Ahogyan a gyógyítás életre szóló hivatás, az orvos és egészségtudomány területén a tanulás is élethosszig tartó folyamat, hiszen az új tudásanyag évről évre duplázódik, hangoztatta a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitóján. Merkeli Béla úgy fogalmazott, az egyetem megújított oktatási reformja magasabb fokozatba kapcsolt, abba beépítették az eddigi tapasztalatokat a még gyakorlatorientáltabb, még hasznosabb tudás nyújtásáért. A nemzet alapja és jövője a magyar gyermek, jelentette ki Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár a felvidéki Nátszegen, ahol beszédet mondott a szlovákiai magyar iskolák 24. országos tanévnyitó ünnepségén. A helyettes államtitkár a helyi Szent István király római katolikus plébánia templomban tartott rendezvényen az új tanév adta lehetőségekről, a magyar kormánynak a családok támogatásában megnyilvánuló elkötelezettségéről, valamint konkrét, idén megvalósított oktatási támogatásokról is beszélt. Az egyszülős központ 165 család számára nyújtott támogatást az új tanév kezdete előtt, közölték az MT-vel. A közlemény szerint a Legyen könnyebb az iskolakezdés programnak köszönhetően az általános iskolások tanszercsomagot, a középiskolások tabletet kaptak. Emellett maximum 100 000 forintos albérlet támogatást nyújtanak 10 egyszülős családnak szeptemberben. A reménységet és a jövőt szimbolizálják azok a gazdagon megtöltött iskolatáskák, amelyek Kárpátalján 150 diáknak biztosítják a tanévkezdést, jelentette ki Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, az adomány ünnepélyes átadásán Beregszászon, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöki hivatalában. Elmondta, az adományozóknak hála egyre több támogatást tudnak célba juttatni Kárpátalján. A nyári szünet első napján meghirdetett országos tanszergyűjtés eredményeként a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akció keretén belül több mint 1500 rászoruló gyermek tanévkezdése válhatott örömtelibbé a Kárpát-medencében. Az, hogy sok fiatal vallja magáinak a kereszténydemokrata értékeket, azt bizonyítja, hogy csak a kereszténydemokráciának van valódi jövője, jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség országos nyári találkozójának megnyitóján Budapesten. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, amíg a politikai palettán velük szemben állók a halál, addig a kereszténydemokraták az élet kultúráját képviselik. A kereszténydemokraták feladata pedig az, hogy megtalálják azokat a pontokat, amelyek mentén valódi, élhető, közös jövő biztosítható mindannyiunk számára. Utalt az olimpia megnyitó ünnepségére is, amely szerinte tökéletesen bemutatta, hogy az ellenfelek milyen jövőt szeretnének Európában. S kiemelte, hogy az, hogy ténylegesen milyen értékekre szeretnénk a közös jövőt építeni, a fiataljainkon múlik. Majd biztatta a fiatalokat, hogy akik nem az árral és a mainstreammel együtt úsznak, hanem harcolnak az egész világon ránk zúduló abnormális ellen, azok igazi ifjú kereszténydemokrata harcosok. A Város és Vidékfejlesztés magyarországi tapasztalatairól tárgyalt a vietnámi építésügyi miniszterrel Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten. Az ázsiai ország politikai vezetése azt igyekszik felmérni, hogy ezekből mi és miképp hasznosítható Vietnámban, és ebben milyen szerepet tölthetnek be az önkormányzatok, illetve a civil szervezetek. Végül az időjárásról. Döntően derült, néhol gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2024. augusztus 31-én szombaton. Az este folyamán a zenéket továbbra is Bartók Beáta válogatja, a technikai pultnál időközben Fehér Józsefet, Somogyi Márton váltotta fel. Az ő nevükben is köszöntöm Önöket. Most műsorismertetést hallanak. Ezt követően Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda Führerisz című regényéből olvasunk fel. 20 óra 35-től megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását. A 21 órai híreket a zenemesterei követi. Ugyanebben az időpontban 21 órakor Tokai vételkörzetünkben Téka című műsorunk következik, Törökszent Miklóson és Kisújszálláson pedig Leltár című kulturális összeállításunkkal jelentkezünk. 22 órakor híreket mondunk, és megismételjük a Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunk keddi adását. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további szép estét és tartalmas rádiózást kívánok.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Führerisz című regényének 11. részét hallják, melyet Bánság Ildikó olvas fel.
Música
vártam a mesét. Sokáig várattak. Már tépelődtem, ugyan jár-e egy kicsapott gyereknek esti mese, vagy nem lesz, csak bírósági tárgyalás? Minden jogi fogalommal tisztában voltam. Végre megjött apám. Már ő is estére készült. Nem tudtam akkor, hogy minden esti óra visszahozza majd dohányszínű házi köntösét. Azzal kezdte, tárgyaljuk meg, mi történt voltaképpen. Mi bajt okoztam? Zavarom az órákat? Fecsegek? Sértő módon ásítozom? Nem, feleltem én, csak közbeszólok olyankor is, mikor nem szólítanak. Néha belekiabálok a szövegükbe, mert muszáj, mert nem vállalható, amit mondanak. Ilyenkor közlöm, mi az, amivel félrevezették a csoportot, és ettől a hölgyek dühösek. A hölgyek képtelenek haragra, hallottam apám hangját. Megkért részletezzem, mit nem fogadok el oktatás idején, mert Cili sose panaszkodott neki semmire. Cili nem érti ezt, mondtam fölényesen, mintha mi ketten nem volnánk egykorúak. Cili rászedhető, elhiszi Krisztus történetét úgy, ahogy a hölgyek mondják, de én tudom, hogy minden másképp volt, és nem értem, miért nem vállalják az egészet úgy, ahogy valóban történt. Hát hiszen énekeljük is, legalábbis magától mindig azt hallottam, mikor Zsoltárt énekelt, hogy a jóisten magyar, a pusztán él, pásztori minőségben, és nyilvánvaló tévedés, hogy bármi köze volna a zsidókhoz, különben hogy állíthatná Petőfi, hogy ő a magyarok istene? Ki ne sajátítsák maguknak már mások az urat, mert az illetlenség. Ne sajátítsd ki, te sem, mondta apám. És tilalom volt a szavaiban. Csendes, de parancs. Te se, lányom. Isten mindenkié, és mindenki másképpen tiszteli, és más néven szólítja meg. De attól egy és a mindenség teremtője. A bokréta, akkor is mi vagyunk a kalapján, közöltem diadalmasan. Isten született magyar, ha nem az volna, hogy lehetne virágos pörge kalapja? Ha nem így állna a helyzet, Petőfi nem mondaná róla, ő nem hazudik. Apám azt felelte, ismeri a szerzőt, a verset tőle tanultam annak idején, rá ne kezdjek már éjjel szavalni. Petőfi egyébként tudta, hogy Isten ügye nem kalap, ügy az is, amit apám mond, hogy a világ közös kincse és uralkodója. Nem fogadtam el az érvelését. És most, míg ezeket a sorokat írom, tudom, hogy nem is fogadhattam volna el. Petőfi szinte vallásos tisztelet tárgya volt az otthonunkban. És a versében az áll, hogy a márciusi ifjak a magyarok istenére esküdtek. A kalap csak a lényeg kerülgetése. Isten magyar voltát a márciusi ifjak is igazolták. Kék éjjeli lámpánk, mint minden éjszaka, szeliden világított. Most apám hangja is más lett. Ha színe volna a hangnak, rendes körülmények között mély barna, imát érzékelő hangja kék volt, és titokzatos. Cili már alszik, fel ne ébresszük, nagyon halkan válaszolj. Tudtad, hogy ma este bejövök hozzád úgy, hogy csak ketten legyünk. Tudtad, Magdolna, ugye? Persze. Szégyent hoztál ránk, nagy szégyent. Ezt is tudtad? Ezt is, csak nem értem. Nincs oka. Nem csináltam semmit. Semmit, Magdolna. Ha mondom, egyszerűen irigyek. Kik irigyek? A hölgyek? Vagy a kislányok? Dehogy a kislányok, a hölgyek, azok az illatosak. Én többet tudok, mint ők. Azért nem akarják, hogy oda járjak, mert mindig kiderül, hogy én jobban ismerem a Szentírást. Aligha, suttogott vissza, még mindig azon az éjjeli kék hangon, amely komoly volt, majdnem szomorú, és mintha volna valami a szavak mögött, valami, amit meg kellene értenem, mert eddig nem fogtam fel még. Nagy szégyent hoztál az egész családra, megfordul sírjában a te nagyapád. Ezerszel hallhattad, arcába vágta Ferenc Józsefnek, nem óhajt báró lenni ilyen országban, ahol tábornokokat végeznek ki, erről ezerszer beszéltünk, akkor büszke voltál. Iszonyú, hogy annyi mindent tudsz, olyan sokfélét, és ugyanakkor félig, vagy rosszul, és olyan veszedelmes ötleteid vannak. Isten bocsássa meg mindnyájunknak. Nem te tehetsz róla. Te csak befogadtad a magot, amit szórtunk. Nem értettem, hogy kerül ide most kert. Szó se volt virágról. Mi vetettünk, lányom, beléd, agyadba tényeket, adatokat, információt? Mi ketten, anyáddal. Anyád kezdte a János vitézzel, én meg ezer mással. Ez az ügy a maggal nem volt egészen világos. De megkönnyebbültem, mert már éreztem, nincs szó haragról. Csak azt nem értettem, ő mitől lett hirtelen szomorú, mikor engem üldöznek, nem őt, és engem zártak ki az előkészítőből. Pontosan tudnom kell, mivel háborítottad fel a hölgyeket, folytatta apám. Cili semmit nem említett. Mit csináltál? Mondtam, amit eddig is. Semmit. További részleteket kért, adtam. Ha valamit ki akarnak hagyni az illatosok, vagy nem úgy mondani, ahogy kellene, szólok rájuk, hogy ne tegyék, ők meg tiltakoznak és tagadnak mindent. Súnyik. De hát miért akarod a felnőtteket tanítani? Mit kértél tőlük számon, amit állítólag nem akarnak közölni a csoporttal? Mindig az új szövetséget magyarázzák, amit nagyjából mindenki tud, és amit kihagynak, nem engedik, hogy én kiegészítsem. Az ószövetséget meg letagadják. Az ószövetségből te csak pár részletet hallottál tőlem, és nem is leckétek az előkészítőben. Hogyan lehetne, mikor nincs történelmi képzettséged, és semmit nem értesz az ókori világból, csak Homéroszt? Mivel akartad igazolni saját műveltségedet? Kivel hencegtél? Nem hencegés, tény, Dávid királlyal. Mondtam, hogy pucérom menekült, és közben szóltak a harsorák, mert megnyerte a csatát, és ő csak ment dalolva, anyaszült mesztelenül, Jeruzsálembe templomot építeni. Nem én voltam pucér, Dávid király. Nagy csend lett. Súlyra lehetett volna mérni. Sokáig nem történt semmi. Aztán nagyot dobbant a szívem. Apám elnevette magát. Nem rossz nevetés volt. Kurta, vidám, jó nevetés. Ez megijesztett, mert nem értettem az okát. Szegények, mondta apám, és változatlanul derűs volt a hangja. Jaj, szegény hölgyek, mivel riogattad még szívük békéjét? Úriással! Hát nem volt aljaság, amit csinált. Dávidnak tetszett úriásné, és erre elzavarja úriást a biztos halálba, hogy elvihesse a feleségét. Ki tesz ilyet? Mi meg énekeljük a zsoltárait. Még mit kértél számon a szerencsétlenektől? Izsákot! Mit képzelt a jó Isten? Igaz dolog volt ez? Ha nem jön akkor az a valami, ha nem küldi el a kosot, akkor Ábrahám megöli a gyerekét. Gyönyörű! Kost! Hallottam a sötétben a kék hangot. Kost! Nem kosott! Hát akkor kost, nem kosott! De meddig várt vele, és ijeszgette Ábrahámot? Hát jutna magának eszébe, hogy engem levágja, mert különben megharagszik a főispán? Dehogy vágna! Eldugna! A főispán meg megölni! Magdolna! Mondta a kék hang a csendben. Iszonyúakat beszélsz. De igazat? Lócse tetszett nekik. Pedig milyen jó történet. Hogy élvezte a csoport? Akkor sarokba állítottak. Pedig csak azt akartam elmondani, mi volt Szodomában. Mennyi izgalom. Semmit se tudsz Szodomáról, Magdolna, mondta az apám. Én nem tudok semmit, hisz loptak, csaltak, hazudtak, és cserélgették a feleségeiket. Lett is szóbálvány, mit vádol azzal, hogy valamit nem tudok? Tudok én rengeteget, mindet maga mesélte esténként. Sajnos, mondta, és már nem volt vidám. A hangja se kék, se barna, nem tudom már meghatározni, milyen. És nem nevetett, szomorú volt. Van még valami, amit nem vallottál meg? Jobb, de a szegény idegbeteg és mentális ügy, mondaná maga. Hát ki nem tudja, hogy békén kell hagyni a sebet, nem cseréppel vakarni. Én csak jót akartam, hogy a csoportban senki se kaparja vart, mert jön a szepszis. De a hölgyek nem értenek semmit. Non intelligent. Uti lingua hungarica, szólt rá. Most nagyon barna volt a hangja. Non intelligent, azért mondom latinul, mert így komolyabb. Maga elhiszi, hogy Jézus meghalt, mert nekem ugyan mondhatják. Az Ószövetségben lehet, hogy úgy írják, ott lehettek kosok, szodomák, de az Új Szövetségben már szeretet van. És én tudom, hogy Jézus már régen eljött Jeruzsálemből, rögtön, mihelyt megtudta, hogy Júdás olyan, mint Jelasics, szóval, hogy elárulta. Elutazott ide, és itt él a Hortobágyon. Megint csend lett. Éreztem, amit mondtam, talán kiegészítésre szorul. Miért ne jött volna el, mikor a rómaiak is üldözték, meg a zsidók? Aztán meg nekünk, magyaroknak, rokonunk, mert aki az ő atya, az nekünk is az, különben miért emlegették volna a Pilvax kávéházban az ifjak, hogy ráesküszünk. Itt nem kereshette senki. Jeruzsálembe meg az iskarióti öregúr valahogy kimagyarázkodott. Itt igazán jó neki. Nyilván szeret a Hortobágyon lakni, mert mondtam a hölgyeknek, ha keresnék, a halgazdaság körül tegyék, mert ott dolgozik. Mindig hallal foglalkozott leginkább. A halgazdaság védett terület, oda engedély nélkül nem léphet a Mátai biztos sem. Apám a kezemet kapta el, megszorította erősen. Jézus nem hagyta el Jeruzsálemet, Magdolna, hallotta. Ott halt, kín halált azért, hogy mi valamennyien a halál után újra találkozhassunk, és ne kelljen elválnunk egymástól soha többé. Azt nem mondták nektek a hölgyek, hogy Jézus a megváltó, aki Isten nevében és a Szentlélek nevében elintézte megmentésünket a bűntől és az örök haláltól, olyan kínokat szenvedve értünk, amelyekhez nem hasonlítható más szenvedés? Akkor örök tiltakozásod miatt erről nem igen beszéltem, mert minden fizikai kín és gyötrelem személyes ügyeddé vált, és úgy sírtál, ha hallottad, mintha minden veled történt volna meg. Ez bírt rá engem is, anyádat is, hogy átkomponáljuk miattad a János vitézt. Te Kukorica Jancsival kivégeztettél mindenkit, akinek szerepe volt a trianoni szerződés aláíratásában. Féreggé változtattad Iluska mostoháját, a szerelmeseket meg megtetted királyi párnak, de úgy, hogy Indiában uralkodnak. Te kirimánkodtál magadnak egy valószínűtlen gyerekkort, te boldog szerencsétlen. Most aztán láthatod, hová vezetett. Hogy hozom ki neked Jézust a halgazdaságból? Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, és a királyok királya. A Hortobágyon. Ki ne hozza onnan? Kértem riadtan. Hagyják már végre boldog lenni. Nem lehet valakinek örökké az emberiséggel foglalkozni. Most boldog is, mert megnősült. Nem jó az, ha valaki örökké gondolkozik, vagy csak férfiakkal jár. Megint csend lett, Most már fekete csend. Apám felállt, feldobta testét a váratlan indulat. Kit vett Jézus feleségül? Kérdezte olyan csendesen, hogy rosszabb volt érzékelni, mintha ordítaná. Ejnye, hát kit? Mártát! Az legalább jól főz és ellátja. Csak nem hitte, hogy a névadómat adom hozzá, aki csak pucol meg kenni az olajat, vagy mit, meg olyan elvetemült, hogy majdnem agyonütik kővel. Mintha szemen szúrtak volna. A kék éjjeli lámpát felváltotta a hálószoba mennyezeti világítása, vakított a fény az ágyam felett. Apám fölém hajolt, ilyen komolynak és szomorúnak nem láttam még az arcát. De amitől igazán megrendültem, az volt, amit mondott. Még szelíden visszanyomott az ágyba, ahol addig könyököltem, és elegyengedte rajtam a paplant. Bocsáss meg, Magdolna, kérte csendesen. Ami veled történt, arról mi tehetünk anyáddal. De te fogsz bűnhődni, érte? Már bűnhődöl. És ha teljesen meg nem változol, és abban nem hagyod, hogy fazonra szabod a mesét, történetet, filozófiát, történelmet úgy, hogy tessék neked, nagyon ráfizetsz egyszer. A világ válaszolni fog átírásaidra, és nem tűri, hogy nagy igazságait átkomponálják. Úgy megsérülhetsz, ha a föld ütéssel felel a legendáidra, hogy belebénulsz, mint azok a szegények Isonzónál, Doberdón. Nincs több átdolgozás, lányom. Minden úgy érvényes, ahogy az iskolában tanítják. A Biblia legfőképpen. Életemben először tiltok meg neked valamit, de míg a nevelőid kezedbe nem adják, nem olvashatod többé a Bibliát. Az új szövetséget se, csak a Kátét, a gyerekeknek írt magyarázó szöveget, amit azonnal félredobtál, mikor hazahoztad, és belenéztél, kiabáltál, hogy hiányos és buta. Ennek vége. Nagyot vétettünk ellened, Magdolna. Egyszerre vagy félérett felnőtt és kisgyerek, szórakoztató és bosszantó. Csak hogy az élet az élet. És nem színpad. Megértettél? Velim, tandem. Nincs tandem. A latin nem segít. A latinnal csak ártottam. Egyelőre. A szégyent, ami a familiát érte, majd megpróbálom elintézni, de ez részben rajtad is áll. Csak kárulra tettem, hogy eltakartam előtted Jézus véres, kínzott vonásait, és engedtem, hogy szórakozz a kánai menyegzőn. A mai napon sok minden elmúlt, gyermek. A fény kialudt, apám jó éjszakát csókolt rám, aztán arra kért, imádkozza most kivételesen nélküle, és indult anyámhoz. Végképp nem értettem, mitől hűlt ki a világ körülöttem. Jézus ügyese volt világos, mert ha nincs a hallgazdaságban, akkor hol van? Hisz feltámadt, ezek szerint él, akkor csak ül örökké a mennyben. Nem is teheti, mert akkor nem szorulna rá naponta mi ebédünkre, amit szerencsére nem szokott igénybe venni. De ha nem a hortobágyon van, hogyan is jöhetne ide naponta? Kihez járhat étkezni? Mert a mi Szent Anna utcai házunkban Ilka néni csak ötünkre főz. És tudom, mit tárgyaltak anyámmal Cili érkezésekor, hogy jönnek ki a háztartási pénzből. Nem tudtam eldönteni, mit érzek, de valami megnyugvásféle azért meghozta az álmot. Apám voltak éppen nem haragudott. Valamit ők csináltak rosszul. Jézus ügye ugyan tisztázatlan, de majd holnap megfejtem Cilivel. Az álom gyors volt, mint egy irgalmas baltaütés. Mire felnéztem, nevetett kinn a nap, mikor tágra tártam az ablakot.
Szabó Magda Führerisz című regényének 11. részét Bánság Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A most elhangzott részletet holnap, vasárnap 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Tóth Krisztina teréznővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
Rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben a műsorsávban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy-egy hivatástörténetet, hiszen hiszem és vallom azt, hogy igazából ami az emberek számára, még hogyha így az éteren keresztül is, de ad valami pluszt, akkor az az, hogyha egy fiatal embernek, vagy jelen esetben egy fiatal nőnek, egy fiatal nővérnek az életútját, a hivatásának a történetét megismerhetik. Nagyon-nagyon sok közösséggel, férfi-női szerzetes rendel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy előregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás, rátok pedig, én így igazából itt az Egerszalók ifjúsági találkozó lelki gyakorlat alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni. Fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet okban azra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne a családi életet válassza, hanem a szerzetesi hivatást?
Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes, és azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege, de én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkor a szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya, vagy egy családapa élete, mint adott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek, én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként ott körül vettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó. Szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő, nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott le, és biztos azért van ráírva, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerőse, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi se tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta. Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom, vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten. És hát, ha már itt beszélgetünk Egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra, az itt Egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt Egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. És akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés. Én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. Azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre, és bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek a tagja lehessek. És aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, ugye a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben, és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc kisnővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc kisnővérei közösség, mint a többi?
Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kisnővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani. bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések kétharmada ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom, valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra? Említettük azt, hogy még ideiglenes, fogadalmas vagy.
Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond testközelből láttam a hétköznapokat, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek, de igazából ez még nem járt elköteleződéssel, nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év novíciátus. A novíciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fájtlat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de egy csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna 1 évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A novíciátus második éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem, egy évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam egy évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az egy év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is, újabb egy évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örök fogadalom történik, és akkor nem újabb egy évre, hanem hát örök fogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. A nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik, engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor százszor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos, megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, heten vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz, de valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtötte egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolathoz, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy te szőttél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abba a családba, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkelek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az útunkat, vagy a következő lépést.
Kedves hallgatóink, Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség ideiglenes fogadalmas tagjával Pap Ildikó beszélgetett.